Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 119. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 119. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok. Foglalva helyünket, e megkezdett Zsoltárnak, a 119. Zsoltárnak énekeljük 9. és 10. versét. A 9. vers így kezdődik: cselekedd ezt szolgáddal kegyesen. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön az Atya Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és figyeljünk a Heidelbergi K.T. 28. úrnapjának kérdéseire, feleleteire, amelyek az úrvacsorával kapcsolatosak, és eképpen szólnak. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztván történt egyetlen egy áldozatában és minden ő javaiban neked is részed van? Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Továbbá, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontatott vérében olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből, az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájammal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet az örök életre és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint őke megtöretett kenyérből esznek és e pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési ígéiben. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a mi Urunknak, Istenünknek ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből a 6. verstől a 15. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háznépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Isten áldása legyen rajtunk, akik az ő ígéjét halljuk, adja, hogy megnyíljon a mi szívünk az ő beszédének befogadására. Értek, testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki győzelmet vettél a halál és a bűn felett. Köszönjük te neked azt, hogy általad, a te győzelmed által lehet és van jövetelünk szerető mennyei édesatyánkhoz. Ezen a mai napon is így szeretnénk jönni, ami Úrunk Istenünk színe elé, általad és éretted. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és légy hozzánk kegyelmes, hogy mennyei atyánk áldását és szeretetét vehessük ebben az órában. Köszönjük a te szavadat, köszönjük neked a megterített asztalt, köszönjük neked a helyet, és köszönjük neked egymást is, és köszönjük azt, hogy szent lelked által, hitünk és meggyőződésünk szerint itt vagy közöttünk, hogy munkálkodjál a mi szíveinkbe. Hisszük, hogy amit akarsz, mindig megteszed, és ma is el tudod és el fogod végezni azt, ami felől döntöttél, és amit elhatároztál. Adjad, Urunk, hogy alázatos szívvel lehessünk itt te előtted, mint akik készek a te szavadnak meghallására, mint akik készek arra, hogy a te kegyelmedet elfogadják, és engedelmességre odaszánják magukat. Hadd legyen így a mi Isten tiszteletünk kedves te előtted. Hadd legyen így a mi összejövetelünk áldássá, egyen-egyenként mindannyiunk számára. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 304. számú dicséretünk negyedik versét énekeljük. E dicséretünket a 130. Zsoltár dallamára énekeljük. Tehát a 304. dicséretünk negyedik verse így kezdődik: az útat egyengessed szív. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből olvasom, a 14. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háznépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ebben a fejezetben Pál apostolnak a második missziói útjáról olvashatunk. Miután megtért az apostol és elkerült Antiókiába, elindult Barnabással és Jánossal, hogy hirdessék az evangéliumot Izrael területén kívül is. Ez volt az első missziói út, és amikor onnan hazatértek, akkor röviddel hazatérésük után Pál apostol arra kérte Barnabást, hogy induljanak el újra. Nézzék meg, hogy mi történt azokkal a közösségekkel, azokkal az emberekkel, akikkel az első útjukon találkoztak. Tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv előző fejezetéből, hogy nézeteltérés támadt azonban Pál és Barnabás között, és ezért a második missziói útra már nem együtt indultak. Hogy mi történt Barnabással, arról nem szól az apostolok cselekedeteiről írott könyv, ő is elment egy missziói útra, de a könyv Pál útját kíséri figyelemmel. Pál apostol Timóteus személyében, ebben a fiatal emberben egy új munkatársat kapott, akivel együtt elindultak, és ahogy olvastam is itt a 16. fejezet első szakaszában, a 6. verstől, azt olvassuk, hogy igyekeztek különböző úti célokhoz eljutni, de így írja az író, hogy a lélek, a Jézus lelke nem engedte őket. És mindjárt láthatjuk is ebből a történésből azt, hogy a misszió, az evangélium hirdetése tulajdonképpen nem emberek ügye volt, nem emberi kitalálás volt, hogy hova menjünk, mit csináljunk, mit hirdessünk, kinek szóljunk, hanem szigorúan Jézus Krisztus lelkének a felügyelete alatt zajlott minden. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mivel Jézus Krisztus már nem volt ott az övéi között, ezért az övéi nyilván a józan paraszti ész elgondolása alapján mentek és csináltak dolgokat. De ebben a gondolatban többször is megcáfol bennünket az apostolok cselekedeteiről írott könyv, amikor világossá teszi azt számunkra, hogy ezek az emberek Jézus lelkének, a Szentléleknek a vezetése alatt álltak. És amit csináltak és ahol végezték a szolgálatot, az nem a maguk kitalálása volt, hanem Isten lelkének szigorú vezetése alatt zajlott a misszió. Ezt fontos nekünk is megérteni mai embereknek, noha abban az értelemben már nem végzünk klasszikus missziót, amely értelemben Pál apostol és társa Timóteus végezte, hiszen talán nincsenek itt közöttünk olyanok, akik idegen tájakra, vidékekre mennének hirdetve az evangéliumot, azonban mégis izgat bennünket az, hogy hogyan és miképpen juttathatnánk el a Jézus Krisztusról szóló örömhírt az emberekhez. Sokféle emberi gondolat van bennünk a misszióval kapcsolatban, hogy hogyan kellene ezt jól csinálni. Hol és mikor kellene az evangéliummal előállni. De bizony alázattal kell azt meglássuk, hogy az az ember válhat Isten eszközévé, aki hagyja, hogy Isten lelke őt ebben a kérdésben is vezesse. Egyházaink, gyülekezeteink sokszor úgy érzik, elengedhetetlen dolog, hogy ne jelenjünk meg olyan helyeken, ahol emberek összeverődnek. És bizony, nekünk biztosan ott kell lenni, meg kell jelenni, és valamilyen módon Istenről, Jézus Krisztusról kell szólnunk, vagy legalábbis demonstrálnunk azt, hogy mi még létezünk. Pál apostol és Timóteus azonban Jézus Krisztus lelkének vezetése alatt állva tudott visszalépni. A lélek vezetése nem csak abban áll, hogy a lélek elküld valahova, hanem azt is láthatjuk, hogy abban is áll, hogy nem enged valahova. Sokszor beszélünk arról, hogy a lélek mozgósít, hogy tegyünk valamit Isten lelkének vezetésére, de meg kell látnunk azt, hogy sok-sok akarásunkat töri meg az Isten lelkének vezetése, vagy törné meg az Isten lelkének vezetése, ha mi engednénk ennek a vezetésnek. Mi sokszor csak ezt kérjük Istentől, mutasd meg nekem az utat. Legyél világosság számomra, hogy tudjam, merre kell járnom. Máskor nem kérjük ezt Istentől, mert úgy gondoljuk, hogy jó utakon járunk. De most itt, ebben a könyvben azt olvassuk, hogy miközben Pál apostol és Timóteus keresték a missziói lehetőséget egyik irányba, meg másik irányba is, Isten az ő lelke által lezárta előttük ezeket az utakat. Azt gondolom, hogy mindannyian sejthetjük azt, hogy a Pál apostol és Timóteus nem engednek a lélek vezetésének, és az Úr által lezárt utakra lépnek, bizonyára semmiféle áldás nem kísérte volna őket. És ebből azt kell, hogy meglássuk, testvérek, hogy a jó szándék nem elég a misszióhoz. Nem elég ahhoz a jó szándék, hogy mi Isten igéjét ide vagy oda vigyük, azzal megszólaljunk, hanem Isten lelkének vezetésére van nekünk szükségünk, még akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy a napnál világosabb, hogy nekünk erre vagy arra kell mennünk. Mert úgy gondolom, hogy Pál és Timóteus azért indultak egyik, majd a másik irányba, mert emberileg, a saját értelmük alapján meg voltak győződve arról, hogy ha oda megyünk, ott az evangéliumnak jó fogadtatása lesz. Félreértés ne essék, Pál és Timóteus nem jutalom utazáson vettek részt szép tájakon, hanem egy meggyőződéses szolgálatban voltak benne. A szívükbe volt rejtve valami kincs, amit szerettek volna továbbadni az embereknek, és meg voltak arról győződve, hogy mehetünk erre, vagy mehetünk arra, mert ott ennek a hírnek megágyazott kéz helye lesz az emberek szívében. De az Isten lelke azt mondja nekik, nem. És ez a két ember kész arra, hogy engedjen a lélek vezetésének akkor is, amikor a lélek nemet mond. Pontosan azért történik ez, hogy Pál és Timóteus megértse még inkább a missziónak a titkát. Azt a titkot, hogy Isten meghívta őket az ő ügyébe. Azt a titkot, hogy az az ügy, amelyben ők járnak, nem az ő magánügyük, hanem az evangélium ügye, a misszió ügye, az Isten ügye. Ebben az ügyben Isten az, aki rendelkezik, Isten az, aki elküld, elhív, vagy éppen nem enged valamit megtörténni. Isten gyermekeinek ezzel szüntelenül szembesülnie kell ma is. Hogy az Isten ügye azért az Isten ügye ebben a világban, mert ezt az ügyet ő irányítja. Az Isten ügye, testvéreim, értsétek jól, nem a mi ügyünk. Amikor az Isten ügyét a mi ügyünké tesszük, és kisajátítjuk magunknak, amikor arra megyünk, amerre nem volna szabad, amerre nem engedne a lélek, akkor mindig falakba ütközünk bele. És akkor ahelyett, hogy épülne az Isten országának az ügye, újból és újból csak kudarcot vallunk, és ezzel szembesülünk. Az Isten ügye ma is az övé. És aki ebben az ügyben részt szeretne venni, az az Úr meghívása alapján kerülhet bele ebbe az ügybe, de többet mondok, az Úr vezetése alapján maradhat meg ebben az ügyben. Ha nem tudjuk, hogy Isten vezet bennünket, ha nincs a szívünkben neki való engedelmesség, akkor legjobb, ha megállunk és elcsendesedünk azon, hogy vajon kutattuk-e azt, hogy mit akar a Jézus lelke. Vajon érdekelte bennünket és érdekele bennünket az, hogy engem az Isten az ő ügyében hol, hogyan és mikor akar felhasználni. Vagy csak jó szándékkal szeretnénk menni, tenni valamit, anélkül, hogy Isten lelkének vezetésére odafigyelnénk. Azt látjuk, hogy miután Isten lelke kétszer megállítja Pál apostolt és Timóteust, és arra kényszeríti őket, hogy elcsendesedjenek, hogy még inkább az Úrra figyeljenek, egy éjszaka megszólal egy képben, egy látomásban egy macedón férfi, aki hívja az apostolt, és azt mondja, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. És amikor ezt a látomást látja Pál apostol, akkor így olvassuk, nem késlekedtek, hanem egyből elindultak, igyekeztek Macedóniába jutni, megértve azt, hogy oda hívott bennünket az Isten. Hogy ott kell nekünk hirdetni az evangéliumot. Így jutnak el Filippibe, ebbe a római gyarmatvárosba. És miközben talán titkon azt reméli az olvasó, hogy most következik a hatalmas megtérések sora, azzal kell szembesülni a leírásból, hogy Filippiben néhány napig nem történik semmi. Na, mondhatná a felületes olvasó, hát ezért érdemes volt oda menni. Egy olyan gyarmat városba, ahol még talán zsinagóga sem volt. Hiszen azt olvassuk, hogy a zsidók egy folyó mellett jöttek össze szombaton imádkozni. Tudva levő az, hogy ezekben a római gyarmat városokban a zsidókat nem igen szerették. És elképzelhető, hogy abban az időben Filippiben még nem volt szabad zsinagógát építeni. De voltak ott is zsidók, akik a vallásukat, hitüket szerették volna megélni és gyakorolni, és ezért jobb hián a városon kívül egy folyóparton szoktak összegyűlni, hogy ott imádkozzanak. Eltelik néhány nap, mire Pál apostol mindenről tudomást szerez, mert az ő missziói parancsa, az ő missziói gyakorlata mindig azzal kezdődik, hogy a zsidó közösségeket keresi föl. Azokat, akik Istent ismerik, de Jézus Krisztus titkát még nem. Elmegy a zsidó közösségekbe az apostol, és hirdeti nekik Krisztust. Ezt akarja tenni Filippiben is. Eltelik néhány nap, mire megérti, megtudja, informálódik, hogy ott a folyóparton szoktak összejönni. És amikor megkeresi őket, akkor azt olvassuk, hogy asszonyokat találott. És ővelük kezd el Pál apostol Jézus Krisztus titkáról beszélgetni. Hát ez a leírás nem hatalmaz föl bennünket arra, hogy azt gondoljuk, hogy ott nem voltak férfiak. Elképzelhető, hogy voltak ott férfiak is, de feltehetően nem voltak nyitottak arra, hogy ennek az idegennek a tanítását meghallgassák. Talán elmondták a szokásos zsidó imákat, és mindakik jól végezték dolgokat, elindultak hazafelé. De Pál apostol néhány asszonnyal elkezdett ott beszélgetni, és név szerint is említ itt a Szentíró egy asszonyt, Lídiát, aki Tiatírából való volt, bíborárus volt, ezzel foglalkozott. Azt olvassuk, hogy elkezdett figyelni arra, amit az apostol nekik Jézus Krisztusról tanított. És ahogy olvastam a prédikáció alap igéjében is, így olvassuk, hogy az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. És ezen a ponton megint csak azzal szembesülünk, testvérek, hogy az ügy nem pusztán értelem, nem pusztán jó szándék és odafigyelés kérdése, amelyben az apostol jár, hanem ez az ügy Jézus Krisztusé, az Istené. Téved az, aki azt gondolja, hogy az Isten dolgainak megértéséhez elegendő az értelem. Téved az, aki azt gondolja, hogy intelligencia kérdése Isten titkainak a megértése. Világosan érezteti velünk a Szentíró azt, hogy az, aki itt munkálkodik a háttérben, kikerülhetetlenül és feledhetetlenül, az nem más, mint az Úr. Mint az Úr, aki az ő szent lelke által beleszól Lídia életébe. Azt olvassuk itt, hogy megnyitotta a szívét ennek az asszonynak, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Ezt a szót, hogy szív, és hogy megnyílik a szív, nagyon nehezen tudjuk értelmezni. Azt gondolom. A Biblia használja ezt a fogalmat, hogy szív, de nem magyarázza túlon túl. És amikor azt olvassuk, hogy megnyitotta a szívét, akkor a gyermekek arra szoktak gondolni, hogy valami olyan dolog történt, hogy a szívében, ott belül ebben a szervben történt valami ezzel az asszonnyal. Hát mi felnőttek tudjuk, hogy a szív az nem azonosítható a szervi szívünkkel, ez nem egy és ugyanaz, de mégis mi is történt ott? Ahhoz, hogy megértsük, talán jeleznem kell azt, hogy a szív fogalmát az Új Szövetség gyakran használja az értelemmel párhuzamosan. Az értelemmel. És amikor ezen a helyen olvassuk ezeket a dolgokat, akkor érthetjük úgy ezt az ígét Isten lelkének vezetése alatt, hogy az Úr megnyitotta ennek az asszonynak az értelmét arra, hogy a Krisztus titkát megértse. Pál apostol Jézus Krisztusról csodálatos módon tudott beszélni. Azokban a prédikációiban, amelyek fönnmaradtak, látjuk, hogy hogyan köti össze az Ószövetséget az Új Szövetséggel. Az ószövetségi ígéreteket hogyan mutatja beteljesülni Jézus Krisztusban. Nekünk ez sokszor annyira logikusnak tűnik, érthetőnek tűnik, de abban az időben a zsidóság számára mindezek a dolgok nem voltak annyira egyértelműek. Ők eleve abból a gondolatból indultak a zsidók, hogy Jézus noha nagy rabbi volt, mégis megsértette az Istent. Azt mondta magáról, hogy ő az Isten fia. És annak, aki az isteni tulajdonságokat emberlétére így magára veszi, a zsidók szerint joggal kellett meghalnia. És amikor valaki eljött hozzájuk, és logikus érvek alapján bizonyította, hogy az a Jézus Krisztus mégis Isten fia volt, az óriási falakba ütközött. Azért, mert a zsidók úgy gondolták, hogy az a döntés, amelyet Jézus Krisztussal kapcsolatosan Jeruzsálemben hoztak, az egy igaz döntés volt. De most ennek az asszonynak Isten megnyitja az értelmét. Megnyitja az értelmét mind a felől, amit Pál apostol Jézus Krisztusról beszél neki. És ez az asszony az Isten hatalmas munkájában, az Ószövetségtől kezdve a napjaikig, bele képes helyezni ebbe a képbe Jézus Krisztust. Nem gondolja úgy többé, hogy Jézus Krisztus kilóg itt a sorból, hogy nem passzol oda, hanem az Úr megnyitja az értelmét, hogy meglássa azt, hogy igen, Jézus Krisztus az, akiről az Ószövetség szól, akiről a proféták profétáltak, akiket az emberek várva vártak. De ami most nekünk ebből a legfontosabb, hogy mindezt az ő értelmének a megnyílását maga Isten kezdeményezte. Az Úr nyitotta meg a szívét. Kedves testvéreim, bármilyen logikusnak látjuk is mi magunk az Isten országának ügyét, Jézus Krisztus személyét, áldozatát, meg kell azt értsük, hogy nagyon sok embernek a mi logikánk nem elég. Nem látják az Isten titkait, és nem látják Jézus Krisztus titkát sem. Nagyon sokan vannak ma is olyanok, akiknek a képbe nem illik bele Jézus Krisztus. Nem passzol bele, mert nem racionális, mert túl sok benne a misztikum, mert olyan régen volt, megfoghatatlan, mert mindaz, amit Jézus mond, olyan hihetetlen. Érvelhetünk bármilyen logikusan, mondhatjuk bármilyen tisztán. Lehet a napnál világosabb az, amit mi kifejtünk, szomszédnak, gyermeknek, ismerősnek. Meg kell azt értsük, hogy nem működik másként a dolog, csak úgy, hogy az Úr megnyitja az értelmünket Jézus Krisztus titkának a megértésére. Kedves testvéreim, akik megértettük Jézus Krisztus titkát, adjunk hálát azért az Úrnak, hogy megnyitotta az értelmünket. Nehogy azt gondolja bárki közöttünk, aki már érti Jézus Krisztus titkát, hogy ez magától történt. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez azért történt, mert jó ige hirdetőt hallgattunk. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez azért történhetett meg, mert jókor, jó helyen voltunk, mert volt kellő intelligenciánk, hogy ezt megértsük. Akik értik Jézus Krisztus titkát, lehet, hogy ezt még nem tudtuk, lehet, hogy újra meg újra elfelejtjük, de most Isten emlékeztet bennünket, amit értünk Jézus Krisztussal kapcsolatban, azért érthetjük, mert megnyitotta rá Szent Lelke által az értelmünket. És amikor elvisszük másokhoz az evangéliumot, nagyon fontos azt megértenünk, hogy az Isten lelkének jelenléte, munkálkodása nélkül mondhatom, de mégsem fogják megérteni, és mégsem fogják befogadni. Mondhatná bárki akkor, hogy minek hirdetjük. Mondhatná bárki akkor, hogy egyáltalán mikor, hova menjek. Nos, ezért fontos az, amiről ennek a szakasznak az elején hallunk, hogy az ember ott legyen, ahol Isten látni akarja. Mert ha én tudom, hogy az evangélium nem élhet bele az ő szívébe, a másik szívébe, csak akkor, ha az Isten lelke munkálkodik ezen, akkor kell, hogy legyen bennem annyi alázat, hogy oda megyek, Uram, akkor megyek, amikor te és ahova te mutatod. Mert ha az Úr lelkének vezetésére indulsz el és indulok el, akkor számolhatsz és számolhatok azzal, hogy az Úrnak engedelmeskedve el fogunk jutni ahhoz az egyszem asszonyhoz, ahhoz az egyszem gyermekhez, szomszédhoz, unokához, bárkihez, akihez Isten téged és engem azért küld el, mert az általad és az általam hirdetett evangélium be fog költözni a szívébe, mert az Úr meg fogja nyitni az ő értelmét, hogy a Krisztus titkát megértse. Testvérek, Filippiben nem volt átütő siker. És ma Isten lelke abban is megítél bennünket, hogy mi arra gondolunk, hogy ha az Isten lelkének vezetés előtt meghajlunk, ha kellően alázatosak vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, a szívünkbe vegyük, hogy Isten lelkének munkálkodása nélkül a mi hallgatóságunk nem fogja megérteni a Krisztus titkát, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogyha ezt mi megszívleljük és megcselekedjük, akkor ott hirtelen óriási siker fog történni. Sokszor esünk kétségbe amiatt, hogy ezek a nagyra várt sikerek elmaradnak. Sokszor esünk kétségbe azért, hogy mégse lett jobb. Hát én már mindent megtettem. Alázattal követtem az Úr vezetését. Abban a tudatban álltam oda szólni, hogy Isten megnyithatja a szívét és értelmét, és még sincs semmi. Drága testvérek, Filippiben is egy asszony volt, ez a Lídia, aki ráadásul nem is odavaló volt, hanem Tiatírába. Azt se tudjuk pontosan, még ma is megy ezen a vita, hogy hol volt ez a Tiatíra. Egy idegen volt Filippiben, de az Istennek úgy tetszett, hogy ő legyen az, aki háznépével együtt megnyílik az Isten titkára. Nem volt átütő siker. Nem voltak tömegek, akik oda rohantak volna Pál apostolhoz, hogy mi is ezt akarjuk. De testvérek, az Isten nagyságos tervében minden egyes ember számít. És ott Filippiben, azon a szombaton és azokban a napokban, az Isten hatalmas és csodálatos tervében Lídia neve szerepelt. Ennek az asszonynak kellett ott, abban az időben megértenie a Jézus Krisztus titkát. Olyan csodálatos dolog ez, testvéreim. Hogyha Krisztus ügyében járunk ebben a világban, akkor ráhagyhatjuk magunkat arra, amit így fogalmaz meg a Szentírásban maga az Úr: fiaimat és kezeim munkáját bízzátok csak rám. Ne az átütő sikereket várjuk, testvéreim. És ne az eredményen akarjuk lemérni azt, hogy az Isten munkája eredményes volt-e vagy sem. Az Úr fiait, akiket ő magának elválasztott, akikhez elküld bennünket, és kezeinek munkáit bízzuk csak oda az Úrra. Ez is egy szívbéli alázat kérdése. Hogy van-e a szívünkben ekkora alázat, hogy azt mondjuk, Uram, nem látom az eredményeket. Nem látom azt a föllángolást, amit én esetleg gondoltam, de rád bízom ezt az ügyet. Én azt tettem, amire te indítottál, és én a többi dolgot rád bízom. Hogy ezután mi fog annak a másiknak a szívébe történni. Mert a te ügyed, a te ügyed. Olyan csodálatos ennek az asszonynak a megnyílása, arra, hogy figyeljen, és az ő bizonyságtétele, hogy tudnélik megkeresztelkedik háznépével egyetemben. És ez annak a jele, hogy nem csak figyelt, nem csak megértett valamit Krisztus titkából, hanem elkötelezte magát, elpecsételte magát Jézus Krisztus ügye mellett. Megkeresztelkedett. És ehhez a bizonyságtételhez odapárosul rögtön egy másik, azt mondja Pálnak és Timóteusnak, lakjatok nálam, lakjatok nálam. Bizonyára nem volt veszélytelen idegenként egy idegen városba idegen férfiakat befogadni. De ez az asszony azt mondja Pálnak és Timóteusnak, gyertek, legyetek az én vendégeim, amíg itt tartózkodtok Filippiben. Milyen csodálatos látni azt, hogy Isten megnyitja ennek az asszonynak a szívét, az értelmét, és aztán elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett, és anélkül, hogy bárki erre külön tanítaná, a benne levő lélek és hit azonnal indítja őt a szolgálatra, az Isten gyermekeinek szolgálatára. Íme ilyen az Isten ügye. Mi csináljuk? Mi találjuk ki? Jaj nekünk, ha a kezünkbe vesszük azt, ami az Istené. De ha hagyjuk, és engedelmes szívvel beállunk abba a sorba, ami az Isten munkája, az Isten magvetése, akkor alkalomról alkalomra rácsodálkozhatunk arra, amit az egyik hallelujánkban így fogalmazunk meg, hogy mi nagy vagy te. Akkor rácsodálkozik az ember arra, hogy Isten, a te lelked, amelyel élő és ható módon munkálkodsz, elvégzi azt, amit soha senki el nem tudott volna végezni a másikban. Ez az üzletasszony megnyílik arra, hogy szolgáljon Isten követeinek. Kedves testvéreim, ne essünk kétségbe. Arra bátorít most bennünket az Úr igéje. Ha nem látunk nagy változásokat mieinkbe, sajátjainkba, szeretteinkbe, de mindenképpen nyíljunk meg a mi Urunknak, Istenünk lelkének vezetésére. Ha hit születik körülöttünk, annak mindig lesz bizonyítéka. A cselekedet és a szolgálat mindig a hit bizonyítéka, a hitnek a megtestesülése. Sokan mondják, Jézus idejében is sokan mondták, Uram, Uram, sokan mondják ma is azt, mi hiszünk, de ennek a hitnek semmiféle bizonyítéka és következménye nincs az életükbe. Az igaz hit, az igaz megnyílás Isten előtt mindig magán hordozza ezeket a következményeket. A szent odaszánást, a szolgálatot, az Isten mellett való elköteleződést. Testvéreim, Isten lelke ma szeretne bennünket megállítani gondolatunkban, talán szeretne útnak indítani valahová, valakihez, ahol még nem voltunk, de ahol ránk van szükség. Emlékeztet bennünket, hogy nagyságos munkáját véghez viszi ma is, és ebben ott van a mi személyünk is, ott van a mi szolgálatunk is. És emlékeztet arra is, hogy az ő szent lelke által van új élet. Van megvilágosodás, van elköteleződés, van ébredés. Gyertek, dicsérjük és magasztaljuk ezért a mi Urunkat, aki megszólított bennünket. Amen. A 234. számú dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek, a 234. számú dicséretünknek énekeljük a második versét, amely így kezdődik: Jer világosság, ragyog fel nékünk. Jer világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél! Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, mennyei édesatyánk, mert emlékeztetsz bennünket arra, hogy van ügyed ma is ebben a világban, és hogy végtelen és számunkra felfoghatatlan gondoskodásoddal véghez is viszed mindazt, amit elhatároztál és végeztél. Köszönjük te neked, hogy meghívsz bennünket ebbe a te ügyedbe, és kész vagy irányítani, hogy hol és mi módon szolgálhatunk néked. Arra kérünk most, hogy a mi szívünknek érzékenységét fokozzad, hogy értsük a te lelkednek vezetését, amelyet oly gazdagon nyújtasz nekünk ígédben, mindazokban az eseményekben, amelyek körülöttünk és velünk történnek. Nyisd meg, Urunk, a mi értelmünket a te titkodra. Nyisd meg a mi értelmünket és szívünket a te lelked vezetésének fölismerésére. Akár megállít, akár indítasz bennünket. Kérünk, könyörülj meg rajtunk. Köszönjük te neked azt, hogyha már érthetjük a te titkodat. Dicsőítünk téged azért, amit elvégeztél bennünk. És dicsőítünk azért is, ha napról napra egyre jobban megismerhetünk téged. Dicsőítünk téged azért is, hogyha a mi benned való bizalmunknak és hitünknek vannak gyümölcsei és jelei. Köszönjük te neked azt, hogy jó reménységet táplálsz most a mi szívünkbe, mindazok felől, akiket szeretünk. Adjad, Urunk, hogy azzal az alázattal hadd tudjuk számukra hirdetni a rólad szóló örömüzenetet, hogyha kedves te előtted, akkor megnyithatod az ő szívüket. Adjál a mi szívünkbe alázatot, kitartást, hűséget, és könyörülj meg rajtunk, hogy mindazt a titkot, amelyet benned megismertünk, igaz és hű szívvel, világosan és érthetően adhassuk tovább. Így légy nékünk segítségül az elkövetkezendő héten is. Áld meg életünket, szavainkat, szolgálatainkat. Könyörüljél meg rajtunk egyen-egyenként mindannyiunkon. Hadd hozzunk eléd olyan embereket, Urunk, akiket közénk hoztál, akiket beavattál a te ügyedbe, azáltal, hogy megszólítottad őket. Így kérünk gyászolókért, akik ravatal mellett állottak. Légy az ő vigasztalójuk, szívüknek bátorítója, adjad, hogy hit ébredhessen bennük, te feléd. Kérünk téged azokért, akik most nincsenek itt közöttünk, betegjeinkért. Emlékezzél meg róluk is, Urunk, és ne távozz el mellőlük. Testi gyengeségeikben is engedd, hogy hitük épséges maradjon. És mindabban, ami velük történik, hadd lássák meg a te jóságos céljaidat. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagyod el a tieidet. Köszönjük, hogy odaállsz mindazok mellé, akik segítségül hívnak téged. Ezért kiáltunk és könyörgünk te hozzád. Hallgass meg bennünket. Amen. Gyertek, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztus szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel bőséggel, nyújts feléje védőkart, a sorsakit régen tép, húzd rá végeztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s
az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Néhány hirdetést hozok a testvérek közé. Hirdetem, hogy ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk, délután 5 órai kezdettel pedig a 20-on túliak bibliaóráját. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel, pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági órát. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órakor istentiszteletet és gyermek istentiszteleteket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy 26-án pénteken 9:45 kezdettel az Óbudai temetőben kísértük utolsó földi útjára Virág Lászlóné született Kecskés Mária Magdolna 65 esztendőt élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk családtagjait, hozzátartozóit. A szomorú hírek után örömmel hirdethetem, kissé ugyan megkésve, de talán nem elkésve, hogy e hónap 16-án Csapkovics Bertalan és felesége Boglárka házasságát Isten második gyermekkel ajándékozta meg. A gyermek a Teofil Bertalan nevet kapta. Bercit és Boglárkát ismerhetjük itt a gyülekezetünkben, szoktak jelen lenni. Azt hiszem, hogy ma reggel is találkoztam már a Bercivel. Isten éltesse őket. Köszönöm a testvéreknek a segítségét. Az elmúlt hét folyamán templomfestés volt, különböző templomfestés, kapufestés. meg különböző munkák itt a kertben. Isten áldása legyen mindazokon, akik ezzel szolgáltak. Hirdetem a testvéreknek azt, ahogy látják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkben mindazokat, akik erre a közösségre elkészültek szívükben. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek ezt a részét egy dicsérettel zárjuk. A 234. számú dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük. Miután elénekeltük ezt a dicséretet, ha valaki nem kíván itt maradni az úrvacsorai közösségbe, azt kérjük, akkor keljen majd föl a helyéről, és induljon útnak. De ahogy szoktuk, invitáljuk a testvéreket arra is, ha nem is jövünk ide az úrasztalához, de szeretnénk itt maradni, a templomban énekelni, imádkozni, akkor ezt nyugodt szíve és lélekkel megtehetjük. Most tehát a 234. számú dicséretünk harmadik versét és negyedik versét énekeljük. Ó szeretet, árazd ránk meleged! Kedves testvérek, úrvacsorára készülve a 435. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 435. számú dicséretünk első verse így kezdődik, lelkem siet hozzád menni.
Siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje, híván asztalodról enni, de ó életnek ott feje, hogy megelégülhessen, s benned része lehessen. Kedveld, Uram, kegyességét, a te szegény szolgádnak, éreztessed édességét elkészült vacsorádnak, hogy véled egyesüljön, s lelke benned örüljön.
Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörve ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, meghallottuk a szereztetés igéit, gyertek, valljuk meg bűneinket, engedve az apostol felszólításának, imádkozzunk eképpen. Mennyei édesatyánk, nem szeretnénk méltatlanul élni a te ajándékaiddal, szeretetednek jegyeivel. Megállunk a te színed előtt, és azért fohászkodunk, hogy tisztítsál meg bennünket. Tisztíts meg bennünket mindabból, ami közted és közöttünk van. Tisztíts meg bennünket bűneinktől, amelyek elválasztanak menthetetlenül te tőled. Könyörüljél meg rajtunk, és segítsél meg bennünket, hogy megérthessük azt, bűnös ember, a te országodnak vendége nem lehet. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük azt a titkot, hogy a te fiadat, Jézus Krisztust azért küldted el, érettünk ebbe a világba, hogy általa megtisztítsál bennünket minden bűntől. Könyörüljél meg rajtunk, hogy megértsük, hogy amíg ezt a te kegyelmes cselekedetedet, a te fiadat, Jézus Krisztust el nem fogadjuk és be nem fogadjuk, addig mindaz, ami köztünk és köztet történik, kárhoztat bennünket. Hadd jöjjünk most azzal a szívbéli alázattal, hogy hisszük, és nem csak hisszük, hanem meg is valljuk, hogy előtted csak Jézus Krisztusért van reménységünk megállni. Könyörülj meg rajtunk, hogy úgy vehessük magunkhoz e jegyeket, hogy közben szembesülünk azzal, mennyire senkik és mennyire semmik vagyunk a te hatalmas színed előtt. De hadd szembesüljünk azzal is, hogy Jézus Krisztusért mégis fiaiddá fogadsz bennünket, ha hiszünk és engedelmeskedünk te neked. Kérünk, hogy így juttass el bennünket alázatra, és egyúttal reménységre is, hogy lehessen hitünknek és gyülekezetünknek épülésére mindaz, ami itt történik ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, meghallottuk a szereztetés igéit, megvallottuk alkalmatlanságunkat, értek, valljuk meg most hitünket, elmondva minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, néhány kérdést intézek még hozzátok, melyre hallható szóval, igaz szívvel válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből az ő fiának érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Urunknak e kegyelméért háládatosságból egész életeteket néki szentelitek már a jelen való világban, s mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért, Jézus Krisztusért, mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora osztás alatt a 459. számú dicséretünket kezdjük el énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő apostolai, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkbe. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Ahogyan a kenyér táplálja, és a bor élteti a mi testünket, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy e jegyek által aképpen táplálod és élteted a mi lelkünket, hitünket és benned való bizalmunkat. Köszönjük, hogy fiad áldozatáért, Jézus Krisztusért bűnbocsánatot és örök életet adsz nekünk, ha hiszünk te benned. És hisszük, hogy ebben a hitben megtartasz napról napra. Eleveníts meg bennünket. A neked való odaszánásban hadd szülessen szolgálat, jó cselekedet a mi életünkben a te dicsőségedre. Légy a mi tanácsosunk, légy az, aki indítasz vagy visszatartasz bennünket. és adjad, hogy szívünkben, lelkünkben mindig készek legyünk meghajolni Te előtted. Köszönjük, hogy most erősítesz, köszönjük, hogy éltetsz, és köszönjük Te neked azt, hogy velünk maradsz. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteletünket a 304. számú dicséretünk 9. versének éneklésével zárjuk. A 304. számú dicséretünk 9. verse így kezdődik: Tégy szívedre pecsétül.
Szívedre pecsétül, bízz.